Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 89. Zsoltárunk első versét énekeljük. 89. Zsoltárunk első verse így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Szeretettel köszöntöm Hegedűs Lóránt urat, a Budapest Szabadságtéri Református Egyházközség lelkipásztorát, mai igehirdetőnket, és nagy szeretettel köszöntöm vele érkezett kedves feleségét. Szeretném itt is megköszönni, hogy gyülekezetünk nagy ifjúsági csoportjában a múlt nyáron tartott már közöttünk előadást, akkor ott Balatonfűzfőn. Kérjük, hogy Isten áldja meg a szolgálatát közöttünk ezen az Isten tiszteleten. Egyúttal kérem, hogy tolmácsolja gyülekezetei és szerettei felé testvéri köszöntésünket. Kívánok mindannyiuknak békés adventi készülődést és örömteli karácsonyi ünnepeket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Gyülekezetünk kézművesei bemutatják és árusítják kezük munkáit a fedett parkolóban az Isten tiszteletet követően. Egy asztalra pedig kitettük az itt régebben elhangzott igehirdetéseket ajándékba, bátran vegyük és vigyük, természetesen akár többet is lehet elvinni azokból. Jelentem a gyülekezet asszony tagjainak, hogy ma délután 3 órakor asszonykarácsony és szeretet vendégség lesz a gyülekezethez tartozó és a gyülekezetbe járó testvéreknek. Kérjük, hogy aki tud egy kis apró süteményt készíteni és hozni a szeretet vendégségre, azt tegye meg. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a délután nem az öregeknek a délutánja, nem az asszony biblia órára járóknak az alkalma, hanem a gyülekezet asszonyaié, a gyülekezet asszonyaié. Szeretettel hívjuk és várjuk őket. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra van, kedden este 6 órakor a férfi kör karácsonyi ünnepe. Itt is teljes a szabadság minden férfinek, azoknak is, akik nem járnak rendszeresen a férfi biblia órára, várjuk őket nagy szeretettel, tehát kedden este 6 órakor férfi karácsonyi ünnep van. Szerdán 7:30-tól kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor biblia óra. Pénteken, ez az ifjúságnak szól, az összevont 4 ifjúsági csoport közös karácsonyi ünnepe lesz, még szombaton délelőtt 10 órakor itt a templomban a gyermekkarácsonyi ünnepségeket tartjuk meg. Itt a hittancsoportok, a vasárnapi iskolás gyermekek műsorral fognak szolgálni. szülőket, nagyszülőket, gyülekezeti tagokat hívunk és várunk. Jelzem továbbá, hogy advent 4. vasárnapján, a ránk következő vasárnap délelőtt Isten tiszteletünk lesz, majd este 6 órakor karácsonyi koncert lesz itt a templomban. Kórusunk új CD-je elkészült, tulajdonképpen ez a karácsonyi koncert ennek az új CD-nek a bemutató alkalma is lesz. Különlegessége ennek a CD-nek, hogy ezen csak adventi és karácsonyi énekek vannak, döntően magyar szerzőktől, akik azt a gyakorlatot követik, hogy az adventi időszakban karácsony közelettével valamilyen zenét szeretnek hallgatni, azoknak tisztelettel és szeretettel hívom fel a figyelmét erre a nagyon értékes CD-re. Ebben fognak találni nagyon komoly szerzeményeket, felhangzanak énekeskönyvi, klasszikus, messze földrészeken Jézus dicsőítő karácsony énekek, szóval egy nagyon színes CD, ami elkészült. Tehát jövő vasárnap este 6 órakor itt a templomban karácsonyi koncert lesz. Egy meghívót kaptam, hogy mondjam tovább a gyülekezetnek most az Isten tisztelet előtt. Az egyik kántorunk, Vida Monika Ruth koncertezik ma este 6 órakor a Lajta László iskolának a dísztermébe, amit az én bal kezem felől lévő iskola. Pontosan velünk, így, hogy neki megyünk a falnak, az ott az iskola. Tehát ma este 6 órakor Vida Monika Ruth adventi zongora koncertet fog itt adni, és nyilván szeretettel várja az érdeklődőket. Jelentem a gyülekezetnek, hogy gyászoló testvérek vannak közöttünk. Az elmúlt héten kísérték el szeretteik Kalmár Béláné testvérünket, aki 73 esztendőt élt, és Borcsányiné Brandt Éva testvérünket, aki 57 esztendőt élt. Aki hisz én bennem, mondja Jézus, ha meghal is, él az. Ezzel a hittel köszöntünk el szeretteinktől, Isten adjon ebben vigasztalódást a hátramaradott jelenlévőknek. Készüljünk az ige meghallására, keressük ki és énekeljük a 301. számú dicséretünket, annak az első, második, rosszul van kitéve, mert a harmadik, negyedik nem, tehát az első, második, majd ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik versét. Két vers maradt tehát ki. Az első, második után kimarad a harmadik és a negyedik. Egyébként tényleg végig énekeljük az éneket.
Thank you. ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése, jön az Úrtól, aki teremt, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok meg, kedves testvéreim, Istenek igéjét, úgy ahogyan írva található a Máté írása szerint való Szent Evangéliumban, a 11. fejezetben, a 2-tól a 6-ig, valamint a 25-től a 30-ig terjedő verseiben, amely nevezett helyeken Máté Evangélium a 11. fejezetének 2-tól a 6-ig és a 25-től a 30-ig terjedő verseiben így szól hozzánk Istenünk igéje. János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül, mondani ki: te vagy az, aki az eljövendő, vagy más várjunk? És felelvén Jézus mondanékik: menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok. A vakok látnak, és a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a siketek hallanak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdettetik. És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Abban az időben szólván Jézus mondta: hálákat adok néked, Atyám, mennek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és akinek a Fiú akarja megjelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, szívünk befogadását és megtartását, hogy sok áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, ezért fohászkodjunk. Urunk Istenünk, teremtő, gondviselő és újjáteremtő Atyánk a Jézus Krisztus által, szükségünk van a te szent lelked felemelő erejére, vigasztaló kegyelmedre, látva életünk nyomorúságát, látva azt, hogy térbe és időbe zárt voltunk elől, nem menekülhetünk, s tudva azt, hogy az örök élet ígéretét egyedül egyszülött fiad, megváltó Urunkon keresztül nyerhetjük meg. S hálát adunk azért, hogy most is szól hozzánk a te szavad, mely teremtő és újjáteremtő szó egyúttal, mely azáltal, hogy szól, egyúttal cselekszik is, és így ad nekünk élő reménységet, lehetőséget arra, hogy bűneinkből megtisztulva, az isteni élet szentséget követve megmaradjunk a ma keskeny úton, amelyet számunkra kijelöltél, és vezessél bennünket az örökké való célig. Köszönjük Istenünk, hogy te készített számunkra az advent időszakát, ezt az adventi úrnapi istentiszteletet is, és köszönjük, hogy az élő reménység az, amely meghatározhatja szívünk indulatát, gondolatainkat és cselekedeteinket is, amely soha meg nem szégyenít. Kérünk téged, Istenünk, te adj számunkra feltámadásos életerőt földi életünk során a te általad nyert küldetés betöltésében. Te segíts bennünket, hogy maradéktalanul, teljes szívvel, lélekkel, elmével és erővel kötelezzük el magunkat a te isteni élet igazságait képviseletére. Te könyörülj Anya Szent Egyházadon, mely igen gyakran képtelen vállalni az ige üzenetének teljességét és teljes életigazságainak hűséges és bátor szólását. Kérünk téged, könyörülj a mi népünkön, mely végveszély érzet nélküli önpusztításában szinte már a teljes önfeladás útjára lépett. Engedd Istenünk, hogy te benned találhassunk igazán Isten szerinti önmagunkra, és új teremtéssé válva teremtettségi adottságunkat, népi nemzeti hovatartozásunkat is ismét megnyerhessük. Kérünk téged, te vigasztad azokat, akik kiváltképpen nagy szükséget látnak, akik lelkileg elesettek, mérhetetlenül csüggettek és reményvesztettek. Kiváltképpen vigasztal gyászoló testvéreinket, tudva azt, hogy te a feltámadásos élet erőt mindenkinek nyújtod. tudva azt, hogy nincs itt nékünk maradandó városunk, és mindannyiunknak meg kell jelennünk a te ítélőszéked előtt. De hálát adunk, hogy te nem el akarsz ítélni bennünket, hanem ítéletedben felmenteni, hiszen mindannyian kegyelemből élünk és kegyelemből tartatunk meg. Ez nem tőlünk van, hogy senkinek érkedjék. Engedd Istenünk, hogy az örök élet ígérete legyen a miénk. A betlehemi jászolbölcsőben értünk megszületett megváltó, szent bizonságtételével, értünk hozott váltság halálával, feltámadásának szent bizonságtételével erősítsd a mi szíveinket, és kötelezz el újra a te maradéktalan, isteni üftervet képviseletére és szolgálatára. Így legyen. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetésére készülve 164. dicséretünk első versét énekeljük. 164. dicséretünk első versét, mely így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására. Kedves testvéreim, az ige, amelynek alapján közöttetek Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, írva található a Máté írása szerint való szent evangéliumban. A 11. fejezetben az imént felolvasott igei részben, ott is a 3. versben, ahol így szól hozzánk Istenünk igéje, az Úr Jézus kijelentése, Isten szent szava. Mondani ki, Keresztelő János, te vagy az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? Kedves testvéreim! Adventi időszakunkban a mindenható Istennek kiváltképpen hálát kell adnunk azért, hogy mi tudjuk, kinek hittünk. Azért, mert tudjuk, hogy a mi várakozásunkat Isten szent lelke és igéje által betöltheti és be is tölti. Azért, mert hitbizonyosságot nyerhetünk, és hitbizonyosságunk, ha valóban megtartjuk Istenünk rendelkezéseit, és megmaradunk az ő kegyelmi szövetségében, egészen üdvbizonyosságig vezet bennünket. De tagadhatatlanul az ige fényében tartott önvizsgálataink újra és újra oda vezetnek, hogy ezen szent bizonságtétel, amely hívő életünk szerves részévé válhat, mégis olykor-olykor elbizonytalanodik. Akkor, amikor kiváltképpen szükségünk lenne bizonyosságra, hitbeli megerősödésre, akkor, amikor érezzük sorsunknak a súlyát, akkor, amikor megérint bennünket az elmúlás szele, akkor, amikor testi vagy lelki nyomorúságot látunk, akkor dől el igazán, hogy hitbeli bizonyosságunk mennyire gyökerezik benne abba a krisztusi életrendbe, amelyet a megváltó szent kijelentésében elénk tár. Mai igénk szól arról, hogy az Isten által rendkívüli üftörténeti szerepre kiválasztott ember életében is elérkezhet az a pillanat, amikor elbizontalanodik. És elbizontalanodása olyan fokú lehet, hogy már-már megkérdőjelezi azt a szerepet, amelyet Istentől nyerhetett. Döbbenetes keresztelő János kérdése, mert mindazt, amit Jézus útkészítőjeként képviselt, amely egészen odáig vezetett, hogy Krisztusunk általa kereszteltetett meg, és tudjuk, hogy Jánosnak engednie kellett, hogy a írás maradéktalanul betöltessék, és noha méltatlan voltát megvallotta, de mégis ő volt az, aki a keresztség szentségében a mindenestül szent, egyetlenszerűen igaz és tiszta urat részesítette. Nos, elérkezik odáig, hogy bizonytalanságát kimondja, megfogalmazza és megüzeni. Te vagy az eljövendő, avagy mást várjunk. Ha saját hitéletünket nézzük, akkor számtalanszor az általunk elképzelt Krisztus kép próbál bennünket is megtéveszteni, egészen odáig, hogy végül mi magunk is elbizonytalanodunk, hogy ő-e a mi Krisztusunk. Hogy ténylegesen rá várhatunk-e, rá vártunk-e egyáltalán mindeddig. Hogy ténylegesen ő volt-e az, aki ihlette a mi életünket, és ténylegesen őt kell-e követnünk. Nos, testvéreim, hitbizonyosságot csakis a megtalált Isten adhat, a lélek vezetése szerint, és nem az általunk kitalált Isten. Isten a saját képére és hasonlatosságára formálta és teremtette az embert, de az ember mindig megkísérli Istent formálni a saját képére és hasonlatosságára. És onnantól kezdve rálép az önigazultság és az önistenítés útjára, és ez, mondjuk ki, nem elsőrenden a világi embereket fenyegeti, a hitetleneket, legfőképpen azokat, akik nem is hallottak Isten evangéliumáról, hanem azokat, akik az anyaszentegyházba betagolódtak, akik már tapasztalhatták, mit jelent a kegyelem forrásából meríteni. Nem tudhatjuk, hogy keresztelő Jánost mi bizonytalanította el. Gyakran különféle találgatások hangoznak el igehirdetések kapcsán, ezért is érdemes mások igehirdetését tanulmányozni, hogy hasonló találgatásokba az ember ne essen, nem ismétlés gyanánt, hanem azért, mert itt nem is az a döntő, hogy mi volt a döntő elbizonytalanító tényező, hanem hogy ki volt az elbizonytalanító. És e tekintetben egyértelmű. Isten bizonyosságot kíván adni. Amikor karácsonyra készülünk, akkor az ige testélételére, inkarnációjára készülünk, amelyből származik csodálatos népies magyar szavunk a karácsony. Az egyértelműsíti, hogy Isten ki akarja jelenteni önmagát, meg akarja mutatni önmagát. Viszont a sátán pont az ellentétét teszi. Ő nem akarja felfedni önmagát. Ő el akarja takarni, minthogyha nem is létezne, minthogyha nem ő kísértene, minthogyha nem ő szedne rá bennünket, minthogyha nem lenne negatív, pusztító, káoszteremtő lélek. Nos, keresztelő János is ez a negatív lélek vette rá arra, hogy elbizonytalanodjék, és neki, akinek Jézus útkészítőjeként a bizonyosságot kellett volna szólnia, végül maga is elbizonytalanította a saját tanítványi körét, akikkel üzente kérdését Jézus fele. De mielőtt még kárhoztatnánk keresztelő Jánost, a ige teljességében és hitelességében szükséges szólni arról, hogy az ő elbizonytalanodását Jézus csak egyetlen egy igével jelzi feléje: boldog, aki én bennem meg nem botránkozik, de előtte elmondja mindazokat a bizonyságokat, amelyeknek hitelt kellene adnia. Ebből számomra az derül ki, hogy nem bizonyos, hogy keresztelő János tisztában volt azzal, hogy Jézusnak a cselekedetei pontosan mit jelentenek. Arról ír a Szentírás, hogy hallott ezen cselekedetek felől. És hát azt személyes tapasztalásként is elmondhatjuk, hogy sokszor a tovább adott információ az már nem felel meg annak, ami a valóság ténylegesen tükrözne. A szájról szájra terjedő hírek sokszor torzulnak, és hát a negatív lélek mindent el is követ, hogy a torzulás, ha esetleg nüansznyi is lesz, éppen elégséges arra, hogy az már ne a lényegi üzenetet jelentse. Testvéreim, ezért döntő, hogy mi Isten kijelentését hitelesen adjuk át, adjuk tovább. Anyaszentegyházunk erre hitvallásos alaptétel szerint is ügyelt, történelme fél évezrede során. Fontosnak tartotta a református egyház, hogy hangsúlyozza az ige hármas formájáról, hogy a lélek az, amelyik megeleveníti a szentírást, a lélek az, amelyik megeleveníti a prédikációt, és ezáltal a prédikáció is Isten igéje, és a lélek az, amelyik megeleveníti a sákramentális igét is, és miközben az úrvacsora tan persze dönten ürügyként, de egyházszakadáshoz vezetett, vallásháborúkhoz vezetett, aközben kimondhatjuk reformátusként, a mi hitvalló eleink voltak azok, akik a legtisztább igei magyarázatot adták, a sákramentumra magára is, a keresztségre és az úrvacsorára, a látható jegy és a jelzett dolog kapcsolata igazi értelmére, mert a misztériumot, a titkot nem magyarázták túl emberi módon, hanem azt rábízták a lélek kijelentésére és vezetésére, és ezért vallja a református egyház a úrvacsoránál a reális prezenciát, a valóságos jelenlétet lélek által. Nem mondjuk azt, hogy a kenyér, ha megtöretik, ha a bor kitöltetik, akkor onnantól kezdve már valóságosan az Krisztus teste és vére fizikális jegyek szerint, de lélek szerint azt mondjuk, hogy a legvalóságosabban az, és ilyen értelemben van közösségünk úrvacsorakor Istennel, és természetesen a keresztény anyaszentegyházon belül vele barátainkkal, a szentek közösségével. Fontos üzenete igénknek, elsőrendű üzenete, hogy ne higgyünk az áttételes közléseknek. Közvetlenül a tiszta forrásból kívánjunk meríteni. Jézus erre figyelmeztette János magát, az útkészítőt. János a tiszta forrásra mutatott rá annak idején útkészítőként. És most erre a tiszta forrásra Jézus maga mutat rá, és vezeti el keresztelő Jánost. Nekünk újra és újra meg kell vizsgálnunk azt, hogy a mi életünk egyénileg, közösségileg, gyülekezetileg, egyházilag mennyiben táplálkozik ebből a tiszta forrásból. És mondjuk ki akkor, amikor lehetséges egyházunkban a legalapvetőbb hitvallásos alapelv félresöprése, lehetséges az, hogy Istennek hirdetett igéjét megkérdőjelezik úgy, hogy nincs benne tévtanítás, nincs benne blaszfémikus jelleg, istenkáromló jelleg, de a lélek szabadsága szerint természetesen különféle látások vannak. És mindezt megteszi Anyaszentegyházunk, ráadásul fegyelmi eljárás keretében, akkor én úgy vélem, hogy személyes érintettségtől függetlenül elérkezik az a pillanat, amit hitvalló eleink így fogalmaztak, status confessionis, hitvallásos élethelyzet. Kérdés az, mennyiben vagyunk képesek e tekintetben a tiszta forráshoz újra és újra ragaszkodni, újra és újra abból meríteni. Mennyiben hisszük azt el, hogy a lélek eleveníti meg a hirdetett igét. Ha a lelkipásztor ezt nem hinné, mondjuk ki, esélye nem lenne arra, hogy följöjjön a szószékre, úgyhogy Isten nevében szóljon, és Isten üzenetét tolmácsolja. Vagy ha fölismered, akkor, ha ezt megteszi Isten lelke nélkül, akkor más ad neki erőt, és a tekintetben mondhatom, hogy B-variáció persze van, az ördög, ahogyan keresztelő János elbizontalanodása esetében is volt, de C-variáció nincsen. Azaz, ha földi evilági testület, még ha egyházinak is mondja magát, azt állítja egy igehirdetésről, tévtanítás és blaszfémikus jelleg nélkül, hogy az illető igehirdető csak önmagát és egyéni érdekeit szólta, akkor nem állít kevesebbet, mint az, hogy az illető nem Isten lelke ihlette, hanem az ördög ihlette. Ebben az esetben bizony a legsúlyosabb ítéletet érdemli meg a lelkipásztor. Nem a legenyhébbet, a legsúlyosabbat. De mondjuk ki, a kálvini egyetemes papság rendje szerint mindannyiunknak élet hivatása és feladata, a papnak élethivatásszerű szolgálatban, de nekünk pedig életnek beszédével, Isten üzenetének a tolmácsolása. És ha az elbizonytalanító tényezőket nézzük, akkor látnunk kell, hogy ha világra tekintünk, akkor szinte minden elbizonytalanít minket. Ha a világi tapasztalatokat nézzük, akkor onnan mi erőt semmiképpen nem meríthetünk a tekintetben, hogy megmaradjunk a Krisztus által kijelölt úton. Ezért kell Krisztusra tekinteni. Ezért mondja az apostol is, hogy nem végeztem közöttetek, mint hogy másról tudjak, mint Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. Áldozatot kell hozni, mely része a krisztusi egyetlen egyszer és tökéletes áldozatnak. Soha nem pótolhatja, természetesen. Soha nem egészítheti ki, de minden áldozat, amit mi hozunk, csak akkor értelmes áldozat, csak akkor van annak bármi némű jelentősége, hogyha az a krisztusi egyetlen egyszer és tökéletes áldozat lelkülete által vezérel, és abba tagolódik be. Ha az elbizonytalanító tényezőket nézzük, akkor mondjuk ki, hogy anyaszentegyházunk a legsúlyosabb hibát napjainkban azzal követi el, hogy egy hamis kiválasztottságtudatot és pénzhatalmat szolgáló szenvedés kultusz hol hallgatásával, hol aktív tevékeny közreműködésével igazol. Minden nép kizárólag Krisztusban lehet kiválasztott. Minden nép. Az ószövetségi választott nép is már csak újszövetségi alapon lehet kiválasztott. A zsidó missziót egyébként a II. Világháború óta tiltották a keresztény egyházak számára, ószövetségi testvéreink érzékenységének a figyelembe vétele miatt. De testvéreim, ezt az érzékenységet figyelembe vehette-e például Pál apostol, akit övéi köveztek meg számtalanszor, Antiókiában úgy, hogy azt hitték, hogy meghalt, és az őt szerető legközvetlenebb tanítványok voltak azok, akik kivonszolták és segítették, hogy Isten kegyelme tovább működhessen rajta keresztül, életben maradjon, és a föld végső határáig hirdethesse Istennek az üzenetét. Ha egyetlen egy nép a saját szenvedését Krisztus egyetlen egyszer és tökéletes áldozata piedesztáljára emeli, az a nép elsőrenden önmagát nyomorítja meg. Hogy más népet is megnyomoríthat vele, az is bizonyos. Egyetlen egy nép sem gondolhatja, hogy az ő szenvedése a szenvedések szenvedése. Mert Krisztus kereszthalálánál fizikális értelemben nyilvánvalóan voltak súlyosabb, rettenetesebb halálesetek, gyilkosságok. De lelki értelemben semmiképpen nem volt egyetlen egy sem súlyosabb, mert Jézus az, aki felkiált a golgotai kereszten, én Istenem, miért hagytál el engemet? Az ő kereszthalála azért vált váltsághalállá, mert Isten egyszülött fiaként a poklokig szállt alá. Azért tudja a mindenható Isten Krisztuson keresztül, egyszülött fián keresztül, bűntörlő, megtisztító isteni kegyelmét kiárasztani mindannyiunkra, mert valóságosan magára vette mindannyiunknak a bűnét. Milyen csoda, hogy nem nekünk kell megváltanunk a világot, és végképpen nem nekünk kell megváltanunk önmagunkat. Milyen csoda, hogy biztosan, bizonyossággal fordulhatunk a mindenható Istenhez, Krisztuson keresztül, ahogy a Jézus mondja szent látásában az, hogy senki sem ismeri az atyát, csak a fiú, és senki sem ismeri a fiú, csak a senki sem ismeri az atyát, csak a fiú, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, és a fiú, akit meg akarja jelenteni az atyát. Azaz a fiún keresztül van lehetőségünk a mindenható Isten megismerésére, az atyához történő menetelünkre. Látnunk kell ugyanakkor elbizonytalanító tényezőként azt is, ami megint csak sarkalatos kérdése keresztény missziónknak. Ma már egyházunkban külön magyarázni kell azt, hogy miért fontos a népi nemzeti hovatartozás. Én ezt saját gyülekezetemben hangsúlyosan képviselem, de bizonyos szempontból külmissziós területen is, ott, ahol meghívást kapok. Tudom, hogy ebben a gyülekezetben nem kell ezt külön kiváltképpen hangsúlyozni, de mégis annyiban célszerű rátérni, hogy lássuk, hogy ma már ez nem természetes, hogy valaki a saját nemzeti identitását keresztényi mi volt a alapján kívánja megélni. Olyannyira nem, hogy szinte tudathasadásos állapot alakult ki a mi társadalmunkban. Vannak nemzeti érzésű emberek, akik messze állnak a keresztényi, igazi hitvallásos életformától, és vannak keresztény hitvalló emberek, akik pedig nem érzik jelentőségét annak, hogy Isten őket mely nép fiává vagy leányává teremtette. Isten népeket fogadott szövetségébe, Isten népeket teremt újjá. A keresztség szereztetési igéje is ez. Tegyetek tanítványokká minden népeket, nem társadalmi csoportokat, ha közösségi életünk rendjét nézzük, hanem minden népeket. És nyilvánvalóan először a saját népünket kell megkísérelni, hogy egyáltalán legyen lehetőségünk és hitelességünk arra, hogy más népek fele szólni tudjunk. Ez nem szűkkeblűség, ez nem önzés, legfeljebb egyfajta szent önzés annyiban, hogy kinek-kinek először a saját háza népére kell gondot viselni, és utána tud gondot viselni Isten anyaszent egyházára. A kisebb közösségtől kell elindulni a nagyobb közösség fele. A teremtettség adottságot Isten az újjáteremtő csodájában adja vissza. Annak az igazi eredeti értelmét. Nem úgy, ahogyan volt. Nem bűnös óemberi valójában, nem önzésében, nem hamis önistenítésében, sovinizmusában, hanem abban a küldetés tudatban, amely hitvaló eleinkre jellemző volt. A magyar Sionról ilyen értelemben igenis beszélhetünk. Beszélhetünk arról, hogy az újszövetségi életrend legígéretesebb magaslata volt a magyar Sion, hiszen a mi népünk úgy küzdött mindig saját szabadságáért, itt is látható szívem, lelkem nagy örömére az a koronás színes zászló, amely a szabad hazáért való küzdelmet hirdeti, Istenért élni és Istennel élni felirattal. Így küzdöttek ők az életben maradásért, az élet továbbadásáért, azért az értékért, amelyet I. és Gyula, római katolikus zseni így fogalmaz meg, a magyarság érték az emberiség csillagokhoz vezető útja számára. De látjuk a másik oldalt, a nemzeti elkötelezettségű embereket, akik közül a többség, tisztelet a kivételnek, nem valóságos személyes elkötelezettséggel vallja keresztényi mi voltát, ha egyáltalán megvallja. Sőt, mondjuk ki, hogy nemzeti oldalon számos tévtanítás is felütötte már a fejét. Az egyik legveszélyesebb tévtanítást én így foglaltam össze, hogy Habsburgiánus szinkretista és elitista tévelygés. Habsburgiánus a történelem hamisításában, amely a legtöbb magyar embert, hál' Istennek, még ennyiben egészséges a nemzeti identitásunk minden félre tájékoztatás és nemzetellenes történelem oktatás és művelődés ügy ellenére megbotránkoztat. De Németh Lászlótól tudjuk, a nagy Kálmisa Lángelmétől, hogy a kommunizmus idején is a legtöbb történelem hamisítás alapvetően Habsburgiánus alapvetésű volt. Ő történelem hamisító líraként sorolja föl egy tucat pontban ezeket a hamisításokat, és többek között, amit különösképpen a történelmi egyházakon belül is újra és újra vissza lehet hallani Szent István napján, a Szent Istváni befogadó nemzetről, amelyről Németh László azt mondja, hogy szeretnék mi olyan tiszta helyzetet, mint Szent István többnyelvű államában volt, ahol a többségbe a hazafiság jelszava alatt nem hazudhatta át magát a kisebbségi. Hát hol vagyunk már a Németh László által leírt nyomorúságtól? Szó nincs arról, hogy a kisebbségi feltétlenül a többségbe kívánná áthazudni magát. Még talán nekünk kell bocsánatot kérni azért, mert többségiként kisebbséginek merjük nevezni, és nem ismerjük el, hogy ő, mint kisebbségi mondhat meg mindent ebben az országban, többek között azt is, hogy a legutóbbi történés Hóman Bálintnak lehet-e szobrot állítani, vagy sem. A vélemény, terror és diktatúra mérhetetlen intoleranciája látszólag toleranciába, humánumba, emberségbe van burkolva. De erre mondja Isten kijelentése, hogy a sátán is igen gyakran átváltoztatja magát a világosság angyalává. De attól még nem ő hozza a fényt. Noha Lucifer azt jelenti, ugye, fényhozó. A fényt, az igazi fényt, azt a mindenható Isten hozza Krisztus által, aki önmagáról vallja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem járhat sötétségben, hanem ővé lesz az életnek világossága. A szinkretizmus is hihetetlen elbizonytalanító tényező, és e tekintetben egyházunknak a saját hitbeli bizonyosságát kellene egyszerű szavakkal, de tiszta egyértelműséggel megvallani. Annak idején külön hitviták folytak a legkisebb részletkérdésekről is a reformáció korában. Most pedig, amikor demonstratíve a legőrültebb elhajlások nyernek teret, akkor sem érződik az, hogy az egyház hűségét érezné annak, hogy a templom falain túl is megfogalmazza a legfontosabb hitigazságokat. A szinkretizmus terjede tekintetben azt próbálja elhitetni az emberekkel, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy mely valláshoz tartozol, mert minden vallásban meg lehet találni azt az igazi isteni üzenetet, amelyet végül közös nevezőre lehet hozni. Tény és való, hogy minden világvallásban és kisebb vallásban is van törekvés, hiszen vallásról van szó, a transzcendens, a természet fölötti látás képviseletére. Van törekvés arra, hogy önmagán túli, az emberi természeten, a materiális, anyagi valóságon túli valóságot megfogja és megragadja. Csak az a különbség a többi vallás és a kereszténység között, hogy mi azt valljuk, hogy Krisztus nem új vallást hozott, hanem új életet. Hogy mi azt valljuk, hogy ugyan a kereszténységet is vallásnak lehet hívni a hittételei alapján, de a hittételek alapvető szentírásból, Isten által kijelentett üzenetekből összegzett, sűrített hitigazságok, amelyek életigazságok is egyúttal, és a krisztusi üzenete tekintetben nem lehet egy szinten a többi vallás üzenetével, mert a többiben emberi törekvés történik Isten megismerésére, a kereszténységben viszont a legdöntőbb üzenet, hogy Isten kíván megismerni bennünket. Hogy is mondja Jézus, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket. Nem ők ismernek, én ismerem. A pásztor ismeri meg a bárányt, a nyájat. És tudjuk, az ő szavai szerint a 99-et is ott hagyja, hogy a 100. elveszettért elmenjen. Annyira ismer bennünket, hogy gondviselése, szent kijelentésében még fejünk hajszála is mind számon vannak tartva. Hogy nem kell aggodalmaskodnunk a holnap felől, elég minden napnak a maga baja. Mert Isten, aki öltözteti a mezőliliomait, az ég madarait gondozza, az hogy ne viselne gondot mi ránk a Jézusi hegyi beszéd alapján. A testvéreim, éppen ezért fontos a keresztény hitvallástétel elbizonytalanító üzenetekkel szemben a bizonyosság kijelentésének a vállalása, hogy egyértelműsítsük, nem kell nekünk más várni. Ami megváltó úrunk eljött, általa Isten országa közelített hozzánk. És ez az ország az, amelyről éppen ebben a fejezetben szól Jézus Urunk, hogy erőszakoskodók kívánják elrabolni, Lukács evangéliuma szövegében betörni Isten országába. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a örökkévaló országba törhetne be bárki is, hanem azt jelenti, hogy Krisztus földi teste, az anyaszentegyház nem képes Isten országa, mint valósuló Isten országa üzenetét hitelesen képviselni, és azt életté élni, kiteljesíteni. És az ilyen erőszakoskodók betörése jelenti azt az elitista törekvés, amely a világban is megjelenik, és ez volt a mi népünknek, és nem csak a miénknek, nagy nyomorúsága, ami miatt benszülötté váltunk a saját hazánkban, kirekesztve a társadalmi közakaratképzés legdöntőbb pozícióiból, mert mindig fölülről akartak ránk erőltetni egy közéleti vezető politikai elitet, és soha nem engedték és nem hagyták igazán, hogy valóban alulról szerveződve, népképviseleti elv alapján a dolgozó nép okos gyülekezetében hányuk vessük meg száz bajunk, az erőszak bűvöletében mind bányasott törvényhozó, mind pusztul el szép fajunk, ahogyan József Attila fogalmazta. De az egyházon belül is van ilyen elitista törekvés. Amikor a világi értékrend begyűrűzik az egyházba, amikor a mammon, a pénzhatalom istene irányít mindent, akkor, amikor tisztulítások során is elő-elő fordul bizony, hogy meghatározza a mi döntéseinket az tisztet a kivételnek többek között ennek a gyülekezetnek, hogy a lélek vezetésére hallgassunk mindenről, vagy lehetséges-e kétkulacsosan esetleg figyelembe venni bizonyos földi, evilági, egzisztenciális, szervezeti, egyéb szempontokat. Testvéreim, ha só megízetlenül mondja az egyházol Jézusunk, mivel sózzák meg azt, nem jó az másra, mint hogy kivessék és megtapodják az emberek. Belegondoltunk-e abba, hogy a keresztény ellenes indulat, amely most aztán kívülről migrációs nyomásként is érződik, de belülről is érződik az alapvető értékrend folyamatos megkérdőjelezésével és kiüresítésével az igazi keresztény tartalomnak és társadalom szervezési lehetőségeknek, hogy ez a keresztény ellenes indulat igen gyakran éppen azáltal üti fel a fejét, azáltal lesz egyre hevenyebb és egyre súlyosabban pusztító indulatú, mert a világ nem ismeri fel az egyház, egyház jellegét, mint egy szolgáltató intézménynek tekinti. Ahelyett, hogy látná azt, hogy itt többről van szó, mint érdekképviseletről, hogy nem köteleződhet el az egyház, mondom én magam, hitvalló módon, aki politikai szerepet is vállaltam, és pártpolitikai szerepet is, ezt soha nem rejtettem vék alá. Most már nem tehetem saját egyházam döntése és tiltása szerint. De mindig is vallottam, és kiváltképpen a jellegi időszakban hangsúlyozottan hirdetem. Soha nem alázhatja addig magát az anyaszent egyház, hogy egyetlen egy politikai erőnek kritikátlan szócsövévé degradálódik. Mert onnantól kezdve trón és oltár szövetsége következik, amely hitelvesztetté teszi az egyház üzenetét. Az egyháznak a rászorulókkal, a megalázottakkal, a nyomorultakkal, a kifosztottakkal kell elsőrenden közösséget vállalni. És ez soha nem földi hatalmi elvárásokra történik. Nem volt még olyan földi hatalom, amelyik erre kiváltképpen ösztönözte volna az anyaszent egyházat. Rész szerint igen, megengedték a kommunista időszakban is, hogy az egyház a rászorulókkal foglalkozzon, az elesettekkel, idősekkel és fogyatékosokkal. De hogy a népet magát sötétségből a világosságra vezesse, na azt már nem engedték. Pedig ez a feladatunk. Sőt, sötétségből világosságra a népet, mondjuk ki, csak a lelkipásztorok vezethetik, akik erkölcsből mutatnak példát. Egyetemes papság rendje szerint értem a lelkipásztorságot, mert mondjuk ki, hogy a papság kifejezetten veszélyeztetett csoport a tekintetben, hogy az isteni lelket kellene elfogadniuk, tovább szólniuk, de a negatív élet bizony működik, és gyakran a pap az, amelyik eltakarja a világosságot, ahelyett, hogy közvetítené azt, és tovább nyújtaná, sugározná a hívek felé. Sőt, azt is tudjuk Jézusról, hogy a test lámpásáról a szemről szólott hasonlatában, hogy előfordul az is, hogy a bennünk lévő világosság sötétségé változik. És ha a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Amikor a világ világosságaként működő anyaszent egyház végül sötétséget áraszt a népre, ahelyett, hogy rávilágítana a nyomorúságos valóságra, de azért, hogy a nép el ne csüggedjen, hanem lássa, hogy van, aki látja, hogy mi a nyomorúságának az oka, hogy miért fáj neki az égő élet, mert nem volt benne része soha, és Krisztus által része lehet a saját életében és a saját sorsában úgy, hogy nem emberi akarnoksággal kívánja azt irányítani, hanem Isten kegyelmének megragadásával, új emberré születve, az új embert maradéktalanul felöltve. Végezetül testvéreim, így érkezünk el igénk második döntő üzenetéhez, a bizonyossághoz magához. Keresztelő János bizonyosságot nyerhet Jézustól. Jézus felsorolja a csodákat, a testi és lelki elesettségek tekintetében, hogy hogyan működik Isten szent lelke rajta keresztül. Sőt, a halottak feltámadásáról beszél. Azaz arról, hogy igen, Isten Úr a halál felett, Isten Úr test és lélek felett egyaránt. És testünk ugyan pusztulásra van ítélve, de lelkünk megtartatásra, hogyha valóban Isten kegyelmét elfogadjuk. Hogy a mi sírunkra is fel lehetne írni a reformátor sírján szereplő felirat, hogy csak a teste. Mert a lelkünk Istennél él, és a lélek él, és találkozunk. És ez a mi legfőbb vigaszunk. Ezt a szentlelkes üzenetet tolmácsolja Keresztelő Jánosnak, aki nyilvánvalóan tudta Jézus is, élete felül is kétségben volt. Amikor már nem sok választotta el attól, hogy végül megáldoztassék, de úgy, hogy az ő áldozata ezáltal, a Jézusi figyelmeztetés által, a tiszta forrása való újra történő rámutatás által végül ténylegesen betagolódjék Krisztus egyetlen egyszerű és tökéletes áldozatába, ami történelmi rendszerint ugyan utána történt, de tudjuk, hogy a krisztusi áldozat térben és időben, múltra, jelenre és jövendőre nézve szentelte meg a világot, és mindenekre elhatott az ő váltságának érdeme. A bizonyosságot erősíti, ezt követően igénynek ad a része, amely a Keresztelő Jánosi prófétasságot megvédő Jézusi szavak után hangoznak el. Fontos arról is szólni, ami itt felolvasásra már nem került, hogy Jézus ezt követően is kiállt a Keresztelő Jánosi útkészítői példamutatás mellett. És hangsúlyozta, hogy anyától nem született nagyobb, mint Keresztelő János. De azt is kijelentette, éppen a Keresztelő Jánosi elbizonytalanodás miatt, hogy a legkisebb is nagyobb lészen nála a mennyeknek országában. De ez azt jelenti, hogy Keresztelő Jánosnak az üdve Jézus által meg nem kérdőjelezhető volt, elbizonytalanodása ellenére sem. S minket is ebben a bizonyosságban akar végezetül részesíteni. Rámutat arra, hogy hogyan kell nekünk a Istenfélő életet beteljesíteni, amikor rávilágít a gyermeki életre. De karácsonykor a mi figyelmünk is a kisgyermek, kisded Jézusra figyel, odafordul. És a világi emberek gyermek Jézuskáról beszélnek. És mindig elmondja az anyaszentegyház, hogy az nem Jézuska, hanem a megváltó Úr. Hát én azt mondom, hogy ez egy nagyon lényeges kijelentés, de azért, ha az anyaszentegyház egy kicsit a megváltó Úrban azt a Jézuskát is látná, a gyermek Jézust, aki később testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben és bölcsességben növekedett, akkor tudná igazán azt a bizonyos első szeretetet visszahozni magában, amit a jelenések könyve is ír, azt a gyermekséget, amelyet Jézus maga is példaként állít elénk, mert mentes az akaratlagos bűnöktől, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké a mennyeknek országa. Testvéreim, lássuk, hogy Isten örökkévaló kegyelme az a tiszta szívű és lelkű gyermeki látásmódban öltött igazán testet földi térben és időben. És mi is akkor tudjuk gyermekeinket, unokáinkat Istenhez szeretni, ha mi is megőrzünk magunkban annyit abból a gyermekségből, amelyet meg is tapasztalhattunk gyermekkorunkban, és amelyet óvtak, védtek, Istennek legyen hála, a mi szüleink és nagyszüleink. És végül akkor, amikor jön az élet nagy terhe, amikor megterheltettetünk, amikor megfáradunk, akkor kiderül, hogy kinél nyerhetjük el a megnyugvást. Amikor ezt a klasszikus szálló igét én először olvastam, meg azt követően is, akkor azt gondoltam, hogy ó, hát igen, vannak emberek, akik hát valóban az élet roskasztó terhei miatt keseredtek el, és azoknak van szükségük az ilyen jellegű vigasztalásra. De valójában véve mondjuk ki, hogy mindannyian meg vagyunk terhelve. Mondjuk ki, hogy ilyen értelemben mindannyian meg vagyunk fáradva. Hiszen újra és újra szükségünk van a lélek megerősítő kegyelmére. Újra és újra szükségünk van a Szentlélek bizonságtételére. És hogyha nem nyerjük el újra és újra ezeket az üzeneteket, ha nem részesedünk a lelki megerősítő szolgálatban, akkor már teljességgel magunkra hagyott állapotban érezzük saját magunkat? Hogy tudnánk mi másokon segíteni, amikor úgy érezzük, hogy a mi terhünk a legsúlyosabb? És Jézus a maga igáját ajánlja, mert az ő igája gyönyörűséges, és az ő terhe könnyű. Amikor rádöbbenünk arra, hogy a Krisztus által nyert küldetésben olyan terheket nyerünk, amelyben a mi egyébként rettentően súlyosnak tartott terhünk és nyomorúságunk néven sem neveztetik. Amikor rádöbbenünk arra, hogy ténylegesen, ha a más terhét hordozzuk, onnantól kezdve szinte el is feledkezünk a saját terhünkről. És nem úgy, hogy látjuk, hogy a másik nyomorúsága sokkal nagyobb, mint a miénk, és ezért el tudjuk fogadni a miénket, hanem mert valóságosan együttérző szívvel és lélekkel próbálunk segíteni a másik nyomorúságán, és onnantól kezdve már valóban a mi nyomorúságunk szinte magától megoldódik, mert Isten kegyelme ránk is szükségképpen kiárad. Ez a Isten által adott ország, a hozzánk közelítő ország lélek rajza, természetrendje, és aki ezt tapasztalta, azt tudja, nincs mitől aggódnia a földi életében. Csak egyetlen egy dolog miatt kell aggódnia, saját lelki üdve miatt, nem attól kell félnie, aki a testet megölheti, hanem attól, aki a testet és a lelket is elveszelheti a gehennában. Azaz kizárólag Istentől kell félnünk. Ez az Isten félelem vezéreljen bennünket, karácsony szent ünnepére készülve. Ez töltse be a mi adventi várakozásunkat, ez üzze el a mi lelkünknek, szellemünknek minden bizonytalanságát, és soha ne feledjük, az ördög ugyan mindent elkövet annak érdekében, hogy elbizonytalanítson bennünket, keresztény hitvalló voltunkban, e szerinti vállalt, őszintén hittel vállalt nemzeti elkötelezettségünkben és egyetemes emberségünkben, hiszen egy vérből teremtettünk, és minden emberért felelősséggel tartozunk. De Isten annál inkább kegyelmében hiárasztva örökkévaló szeretetét kíván bennünket megtartani, és üdvösséges harcunkban feltétlenül megsegíteni. Ebben áldjon meg bennünket gazdagon Isten szent lelke ajándékaival. Így legyen. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenható Atyánk a Jézus Krisztus által, isteni szent irgalmad fedezi be földi életünknek meg annyi sebét, isteni gondviselésed az, amely visszatartóztatja a ördög puszító ártó szándékait. Isteni megváltó szereteted az, amely lehetővé teszi, hogy minden méltatlanságunk ellenére elnyerhessük azt a hitet, amely mustármagként bennünk meggyökerezve égigérő fává növekedhet, s te róla tehet bizonságtételt megváltórunk. Megköszönve azt a világosságot, amelyet szívünkben gyújtottál, megköszönve azt a világosságot, amely láttatja velünk tetőle nyert igaz emberségünket, teremtettségi adottságunkat, megmutatva számunkra azt a küldetést, amelyet a te szent lelked ihletésében végezhetünk el, megmutatva azt, hogy mennyire szükséges ragaszkodnunk a te általad megszentelt hajlékhoz, a te általad készített alkalmakhoz, áron is megvéve azokat. És te vagy az, aki elvezesz bennünket a betlehemi jászol bölcsőig, de elvezesz bennünket a golgotai keresztig, de elvezesz bennünket végül a nyitott sírig, feltámadásos, szent életerő tanúságtételeképpen, hogy mi is feltámadásra kész életekké váljunk. Kérünk téged, Istenünk, segíts bennünket, hogy szent irgalmadat mindvégig el tudjuk venni és meg tudjuk becsülni. Engedd, hogy ne essünk ki ebből a kegyelemből. Bocsáss meg, Istenünk, hogy oly gyakran ó emberünk árnya vissza-vissza húz, elbizonytalanít bennünket mindaz, amit a múltunk szerint átéltünk és megtapasztaltunk. Noha csak arra kellene figyelmeznünk, hogy abból a teljes elbizonytalanodásból te hogyan adtál végső bizonságot, örökkévaló távlatot. Kérünk téged, Istenünk, tarts meg bennünket, tartsd meg anyaszentegyházadat, tartsd meg magyar népedet, s tartsd meg a mindenség betlehemét, a földet. Engedd, hogy a veszedelembe rohanással szemben a józanság lelkének szent kiáradása határozza meg a döntéshozókat, azoknak cselekedeteit és indulatát, és enged, hogy mi magunk, mindaz, ami rajtunk múlik, betöltve képesek legyünk megmaradni a te szeretetedben és kegyelmi szövetségedben. Kérünk téged, Istenünk, így áld meg bennünket gazdagon, élő szereteteddel, és enged, hogy ez a gyülekedet is maradéktalanul tovább tudja élni mindazt, amit áldásként ebben a gyülekezetben, Anya Szent Egyházban te tőled elnyerhetett. Így legyen. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekedet helyet foglal. Hirdetem testvéreimnek az adakozás, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Testvéreim, mindenek után vegyük Istenünknek a áldását. Mindezeknek utána Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban, most és mindörökké. Amen. Most tényleg helyet foglalhat a gyülekezet. Nálunk a hirdetések a istentisztelet végén az adakozás után vannak, ez rögzült nálam. Elnézést kérek. A 164. megkezdett dicséretünknek harmadik versét énekeljük, záró énekül. 164. dicséretünk harmadik versét, dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt.